és abban egyetértettünk a srácokkal, hogy ha ez sikerül, és azt a kis pluszt hozzá tudjuk tenni, akkor aztán tényleg félhetnek az ellenfelek is, mert bárkit képesek vagyunk megverni.
Kedves hallgatóink, ennyi fért most a sportvilágba. 22 óra 30 perctől teljes napi összefoglalóval várom Önöket. Addig is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
A sportvilágot hallották. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Mésző Miklós, Szaulusz, 9. rész.
Tohu már kora reggel az udvart seperte. A levelek nem voltak ott a szemétkupacban, csak bőrhulladék, piros rongy, fadarabkák, egy agyakkorsó füle, por. Nem keresett senki? Tohu vidáman nézett föl a tetőre.
De igen, engem kerestek.
Téged? Mikor?
Este. De jól elintéztem a dolgát. Elküldtem. Tohu nem lakik itt. Tohu ismeretlen helyre költözött.
Ne butáskodj. Mit akart tőled?
Azt nem tudom. Sose láttam még. Mindenáron itt akart maradni éjszakára. Azt mondta, a szerszámos kamrában is szívesen megalszik.
Lerohantam a tetőről. Durván kikaptam kezéből a seprűt, de erre se hagyta abba a nevetgélést. Nem adtál szállást neki? Te? Hiszen mást se vársz folyton, csak vendéget.
Nem. Ennek nem. Azt mondtam, hogy tűnjön el ebből a házból, de minél előbb. És hogy vissza ne jöjjön többet.
Nagyon jó szíved van.
Azt hiszem, igen. Csak rendet tartani nehéz, hogy minden a helyére kerüljön. Add már vissza azt a söprűt, nem is áll jól a kezedben.
Séjáék nem értesítettek. Mikor délben bementem a városba, már meghozták a döntést a nagy templom csarnokában. A fiatal törvénymagyarázót reggel 9 órakor tartóztatták le. A ügynökei a templom egyik belső udvarában. Rabbi Abiatár csak meghívott tanúként volt jelen az elfogatásnál. Az egyik hadnagyot küldték érte. Azt mondják, először húzódozott az ügytől, és egy régi szokásjogra hivatkozott, ami előírta, hogy meghívottként csak azt tanúskodhatik kellő érvénnyel, aki a szertartásos kézmosást már a felkérés előtt elvégezte. Végül mégis elvállalta a tanúskodást, de a döntésbe nem szólt bele. Isztefánoszt, így hívták a törvénymagyarázót, majdnem 100 főnyi tömeg vette körül, amikor Rabbi Abiatár megérkezett. De sokan még akkor sem hitték, hogy arra kerül sor, ami bekövetkezett. Inkább csak puhatolódzó vitára számítottak, szúró kérdésekre, ami hozzátartozott a tervszerű kifárasztáshoz. Kiderült azonban, hogy ezúttal visszavonhatatlan választ várnak. Két ügynök már a vita kezdetén közrefogta Isztefánoszt egy magas fal előtt, ahová lépcső vezetett fel, és egész idő alatt nem szólaltak meg. Az ő dolguk csak az volt, hogy kitartóan figyeljék a törvénymagyarázót, lehetőleg mozdulatlan arccal, jobbról és balról, s még a leghevesebb vita és kiáltozás esetén se változtassanak a magatartásukon. A tömeg a lépcsőkön helyezkedett el, Rabbi Abiatár a legfelső lépcsőfokon, szélről, belevegyülve, de azért el is különülve a tömegtől. Uzza meséli így, aki éppen a nagy templomnál volt ügyeletes akkor éjjel, és az elfogatást is végignézte. 4 éve sokat beszéltek arról, hogy az áruló rabbi maga igyekezett előkészíteni az elfogatását, sőt, irányítani is megpróbálta, mintha az ítélkezés tekintélye is őt illetné. És mindezt úgy, hogy végig ugyanarra a törvényre hivatkozott, mint mi. Ez a kevély felajánkozás, számító védtelenség akkoriban nagyon felizgatott. Nem csak a mi döntésünket akarta értelmetlenné tenni, egyszerűen mindent ki akart húzni a lábunk alól. Körmön font tisztaság megbocsátani valamit, amit magunknak se bocsáthatunk meg. Állítólag Isztefánosz is megpróbált valami hasonlót. Megköszönte a két ügynöknek a kitartó figyelmet, amivel hozzásegítették, hogy a félelmét leküzdje, s csak azt mondja, amit igaznak érez. Aztán önként elindult lefelé a lépcsőn. Már akkor lehúzta magáról a köpenyt, pedig még senki sem kényszerítette rá. Csak az ágyék kötője maradt rajta. Az egyik poroszló belecsípett a mesztelen combjába. Még van időd? Röhögött. Mit sietsz? Isztefánosz a csarnok bejárata felé mutatott, s azt mondta, hogy az áruló rabbi ott várja mesztelenül, s vállára akarja teríteni a köpenyt. Séja nem bánta volna, ha másnapra marad a megkövezés, de a tömeg követelte, hogy azonnal hajtsák végre. A bárányok kapuján vezették ki a városból, ott értem őket utól. A forró szél aznap sem enyhült. A sziklás Kedron völgy felé vonultunk, a fecskék alacsonyan húztak el mellettünk. Ez esőt is jelenthetett volna, de képtelenség volt azokban a kora délutáni órákban esőre gondolni. Isztefánosz mesztelen háta száraz volt, mint a dörskő. Mi viszont annál jobban izzadtunk, legalábbis én. Valami indokolatlan különbség mindig adódik ilyenkor. Isztefánosz tudta, hogy én is ott vagyok. Egyszer hátranézett, és pontosan eltalálta az irányt. Emlékszem, bíztatóan próbáltam mosolyogni. Valamit odaszólt nekem, de nem értettem jól. A szél elkapta a hangját. Az az iszák is vele volt, amelybe a két saruját belerakta akkor éjszaka, a kútnál. Most is abban vitte őket. Sajnáltam és gyűlöltem ezt az embert. A beszélgetésünk azonban tiszta maradt bennem, még azok után is, ami történt. Tudtam, hogy igazam van, s ő az Úr eszköze, hogy engem megerősítsen. Ahogy távolodtunk a várostól, egyre csöndesebbek lettünk. Mintha az eltökéltségünket gyengíthette volna a hangoskodás. Kis idő múlva kiáltás hallatszott fel mögöttünk. Egy római járőr sietett a nyomunkba. A százados vezette őket. Gyorsan átdobtam fejem fölött a köpenyem szárnyát, nem akartam, hogy ő is fölismerjen. A prokurátor parancsára jöttek utánunk, hogy tisztázzák, jogosan bíráskodunk-e az ő megkérdezésük nélkül. Séja nem volt velünk, de az egyik ügynök felmutatott egy érclapocskát a kézjelével. Ez elég igazolás volt, hogy nem politikai ügyről van szó, s a prokurátort csak ez érdekelte. A százados sokáig forgatta kezében az érclapot, aztán visszaadta az ügynöknek.
Hová viszitek?
A szokásos helyre, uram.
Miért nem hajnalban csináljátok? Vagy este?
Nem szégyeljük.
A katona, aki a százados mögött állt, elröhögte magát, aztán sorba a többi is. Csillogott a mellvértjük, a szél ráfeszítette izmos combjukra a ruhát. Őket szemből fújta a szél, bennünket hátulról, s ez már önmagában is elég volt, hogy őket érezzük fölényben. A katonák kihízott, csupasz arcáról lerít, hogy undorodnak a szakállunktól, s föl se fogják, hogy mitől vagyunk szomorúak, és mégis elégedettek. Egyedül a százados nem titkolta felindulását. A szája nyitva volt, s mint egy gyerek, a körmét rágta. Vártuk, hogy mit akar még mondani. Isztefánoszt úgy körbefogtuk, hogy nem férhetett hozzá, meg kellett kerülnie bennünket, hogy szemtől szembe lássa. Némán követtük a szemünkkel. Ez eltartott néhány percig. Akik szélről álltak, azoknak mind a szemébe nézett. Végül megtalált engem. Akkor már én is leengedtem fejemről a köpenyt. Lásson, ha akar. Nem szólt semmit. Tovább lépett. Amikor szembe került Isztefánosszal, hirtelen újra visszanézett rám. Fölismerte a törvénymagyarázót, akit a zarándokszálláson hallgatott, s akiről nekem beszélt. Megvetés volt az arcán.
Te már akkor is tudtad?
Intettem, hogy nem. A többiek nem értették, hogy miről beszélünk, s türelmetlenkedni kezdtek. És váratlanul Isztefánosz is felordított, mintha énekbe akarna kezdeni. Mert a te jó voltod, nagy én rajtam. De valahogy most senki se törődött vele. Mindenki a százados szavára várt, hogy tovább indulhatunk-e. Ennyit azért kötelezőnek éreztek a prokurátor tisztjével szemben. A százados azonban még mindig nem adott jelt. Lassan újra körbe sétált bennünket, és ez már majdnem megalázó volt, pedig tudom, hogy nem annak szánta. Amikor odaért a katonáihoz, rövid parancsszóval visszaküldte őket a városba. Ütemes fegyver csörgésüket hamarosan elnyelte a szél, de még akkor is csak mustrált bennünket. Álltunk a tűző napon, és nem szólt. Végül Isztefánosz magától megindult, s újra rákezdett gajdolva. Tessék, uram, néked engem megszabadítani! Erre mi is magunkhoz tértünk a bénultságunkból, és tovább vonultunk a völgy szakadék felé. Én majdnem leghátul mentem. Csak jó 200 méter után torpant meg a menet, ott kezdődött az ösvény, mely a völgybe vezetett le. Sorra minden társam eltűnt a szemem elől, egyedül én maradtam fönt. A százados még mindig ott állt a lapos térségen, ahol magára hagytuk. Kicsit megzavart ez az érzelmesség. Isztefánosz egyedül mászott le a kőfejtő akna aljába. Nem kellett lekísérni. Mi fönt helyezkedtünk el, 8-10 méterre följebb, a félkörös sziklafal szélén. Köpenyét és iszákját fönt hagyta az akna lejáróval szemben. Intett, hogy én őrizzem. Mozdulata majdnem cinkos volt, s nem tagadom, hogy kényelmetlenül érintett a többiek előtt. Némán nézték, hogyan lépkedek oda a ruhakupachoz. Én meg zavaromban, hogy mit is kell most csinálnom, és miért, rátettem a lábamat a köpenyre, meg az iszákra. A napfény az aknába is bevágott. A szél nem, csak a mi köpenyeink csattogtak. Isztefánosz mosolyogva fogadta az első kőzáport. Ezek kisebb kövek voltak. Később arca elé emelte a két karját, és letérdelt. Társaim közben egyre vadabbul kezdtek ordítozni, hangjuk elnyomta a kőzuhogást. Nem tartott tovább 15-20 percnél. Utána énekszóval vonultak el, szokás szerint senki sem fordult vissza. Így az sem tűnhetett fel, hogy ismét utolsónak maradtam, és nem csatlakoztam hozzájuk. Már feljött a hold, amikor fölkeltem a ruhakupac mellől, és lenéztem az aknába. Igaza volt a századosnak. Lent valahogy sokkal nagyobbak a hullák. Kivettem az iszákból a sarut, kicseréltem a magaméval, aztán a köpenyt és az üres iszákot ledobtam Isztefánosz mellé. Én is énekelve mentem vissza a városba a bárányok kapujáig. Már csukva volt, de az őr megismert, beengedett, megpróbált tartóztatni, hogy beszélgessünk, de megráztam a fejemet. Akkorra már minden leegyszerűsödött. És az is világos lett, hogy nincs hová hazamennem. Amit én tudtam, arról már nem volt kivel beszélnem a városban. Talán Támárral még, de ő úgyse válaszolt volna. Teli hold volt. Hajnalban se szólt semmit, fönt a sátramban, amikor a bűnt követelte tőlem az úr. Jójada, Rabbi Abjatár, vagy Abella? Tőle sem várhattam többet, mint amit már addig is adott. Megépítettem a magányt magam körül, annélkül, hogy akartam volna. Még azt találtam legjobbnak, ha minden híradás nélkül eltűnök a városból. Csak még nem tudtam hová. Homályos vágyat éreztem, hogy Tarzuszba látogassak, és ez a gondolat majdnem föllelkesített. Talán ez lesz a megoldás. A szederfák, a cidnuszpart, az apám meséi. Talán a gyermekkor. Igen, valami igazolás, hogy azért ember maradtam a feladat ellenére. Szembenézni a régi házunkkal, Cipporáik házával, a sikátorral, ahol halat loptunk, s utána oda ajándékoztuk az árusnak, akitől elloptuk, az olajfaligettel, ahol az öreg görög tanított, Athenodorosz, akihez beszöktem egyszer, s hallgattam, hogy miről vitatkoznak. A lelkiismeret, az benned az Isten, mondták. Mi, zsidók, másképp értelmezzük a szavakat, mint mások, de egy gyerek még nem ismerheti hibátlanul a szavak értelmét. Apám nem szólt semmit, mikor elmondtam neki, hogy mit hallottam. Csöndben végigette az ebédet, aztán bement a műhelybe a szövőlegényei közé, s nem hívott magával, mint máskor. Én meg nem mentem magamtól. Éreztem, hogy nem ok nélkül viselkedett így. Egész délután a városban kóboroltam, a régi kikötőben, ahol minden pusztult, csak a nagy Afrodité szobor nem. Még Kleopátra emlékére állították oda, mikor a szerelem istennőjének öltözve a városunkig felhajózott. Apám sokat mesélt erről a régi gyalázatosságról, és közben az arcomat leste, hogy kíváncsian hallgatom-e, vagy felháborodva. A királynő érkezésekor a mieink közül is sokan lerészegettek, mirhát égettek, áldozatot mutattak be, pedig nem volt ünnep. Én őszintén iszonyodtam mindettől, de annyira, hogy évekig gondolnom kellett rá, különösen, ha jól lakottan feküdtem egy fa alatt, a levegő meg tehetetlenül vibrált. Ilyenkor még élveztem is ezt az iszonyatot. És senki nem volt a pajtársaim közül, aki annyi részletet tudott volna a gyalázatosságról, mint én. Akár két napig tudtam volna sorolni, hogy mi az, amit megvetni és gyűlölni kell. Végül Sardana Pál szobra alatt ültem le az árnyékba, és a hajókat néztem. Amikor alkonyodni kezdett, a vitorlák olyanok lettek a rézsút fénytől, mint a vér. Vászon és vér. Ezt azóta se felejtettem el. És a görög fölírás a szobron. Utas, egyél, igyál, minden egyéb haszontalan. Még egy gyermek is tudja, hogy ez mit jelent. Este úgy mentem haza, hogy már Athenodoroszt is odaképzeltem a kárhozottak közé. Hamisnak és csalónak éreztem a szelídségét. S csak annál türelmetlenebbül vártam, hogy apámmal beszéljek. De még a pillantásomat is kerülte vacsora alatt. Csak utána kérdezte meg.
Gondolkoztál?
Igen.
Én nem gondolkoztam. Emlékeztem.
És akkor egyszerre rádöbbentem a kicsiségemre. A zsámoly, amelyen ültem, cédrusfából volt. Még dédapám idejében vágták ki a hegyek között, több mint 100 éve úsztatták le a síkságra, de azóta is ugyanazon a helyen állt a szobánkban, a fal mellett, szemközt az ötszögű vakablakkal, ahol apám őrizgetett néhány anyámtól maradt dísztelen övet, homlokkötőt. Ezen a zsámolyon kuporogtam, és néztem őt, aki sokkal magasabb volt, mint az ajtó nyílása. Éppen a hóna alatt láttam ki az udvarra. Ez a testéből formálódó rés annyira lekötötte a figyelmemet, hogy elfelejtettem a szemébe nézni, pedig hozzám beszélt. Közben ránk sötétedett, s csak az udvarunk világított, mint a pusztai fehérség. Mire emlékeztél? Apám a fal mellé húzódott, egyedül hagyott a betűző holdfényben.
Tudod, milyen törzsből való vagy?
Tudom.
Benyámin, ragadozó farkas. Reggel martalékot eszik, este zsákmányt oszt. A szelídség pedig arra való, hogy szétosszuk. Különben olyan lesz önmagában, mint a víz, aminek nincs zuhanása, csak áll. Aztán megposhad. Most lefeküdhetsz.
Az egyik zarándok szállásra zörgettem be, ahol tudtam, hogy nem ismernek. Az udvaron is megalszom, ha másút nincs hely. Egy fiatal suhanc volt a kapuőr, az apját helyettesítette. Így azt is letagadhattam, hogy Jeruzsálemben lakom. A gyerek nem mert faggatni. Sok vendégetek van?
Csak 5. Ne félj, lesz ma elég.
Nem félek. Mintha akkor ébredt volna föl igazán, pislogva rám bámult.
Mit csináltál az arcoddal?
Hogy mit? Az arcoddal, mondta, s az ujját felém nyomta. Úgy kellett elkapnom a fejemet. Te csak ugyan alszol még.
Már nem. Csak nem számítottam rá, hogy még ilyen későn is.
Egy keskeny folyosón mentünk ki az udvarra. A fiú mögöttem csoszogott. Kint a holdfényben jobban megnéztem magamnak. A szakálla ritkásan serkent, homloka, mint a gubacs. Tele pattanás dudorral. Ez meghatott. Ha élne, csak valamivel lenne nagyobb a fiam. De még ha élne is, késő. Más hűségre rendeltek. Vagyok, cselekszem, futok, akár a szememet is behunyhatom közben, mindegy. Csak hajnalig bírjam ki, aztán úgyis az történik, amire előkészítettek. Az épületnek szárny égforma kiugrója volt, egyik fala fekete darócfüggöny, és ez volt egyúttal a bejárat is. A pusztaiak, akik nem voltak szokva kőépülethez, szívesebben aludtak ebben a kiugróban, mint a belső helyiségben. Ott néhány prics is volt, itt kint csak szalma, kupacokban. Itt csináltam magamnak helyet. A fiú pokrócot hozott, és egy csupor vizet. Rajtam kívül még ketten aludtak a fal mellé húzódva. Fejüket nem láttam, csak a négy meztelen talpat. Kicsit ferdeszögből, oldalról, s így szokatlanul nagynak látszottak. Isztefánoszra kellett gondolnom. Hajnalba mennek érte, hogy eltemessék, mielőtt a madarak meglepnék a pusztáról. A csupor még mindig ott volt a kezemben. Elfelejtettem letenni. A fiú újra az arcomat nézte. Reggel tovább megyek.
Maradhatsz, ha jól érzed magad.
És ezek?
Nem tudom. Azt hiszem, Damaszkuszból jöttek. Az nagy város, ugye?
Nagy.
Te jártál már ott?
Egyszer, igen.
Az apám is. Szeretett mesélni róla.
Most már nem szeret?
Beteg. Azért helyettesítem. Azt hiszem, nagyon beteg. Pedig fiatal még.
Letérdelt mellém a szalmára, és a pokrócomat igazgatta.
Itt aludhatok melletted? Talán már nem zörgetnek be hajnalig. Nem szeretek kint a kapunál.
Gyere! Elférünk itt.
Mesélsz Damaszkuszról?
Most?
Ha fáradt vagy, akkor ne.
Ő aludt el hamarabb. Egyszer arra ébredtem fel, hogy a vállamba kapaszkodik. Még nem világosodott. A fal mellett a két damaszkuszi suttogva beszélgetett. Nem kellett nagyon fülelnem, hogy megértsem, miről. Isztefánoszról. Hogy Damaszkuszban még biztos nem tudják a barátai, mi történt vele, s hogy időben értesíteni kell őket, mielőtt ott is nyomozni kezdenek. Első pillanatban elég süketen hatott rám a néhány elkapott szó. Még el is aludtam utána a rövid időre. Aztán megint fölriadtam. A függöny résén kiláttam az égre. Már halványodtak a csillagok. A fiú csendesen szuszogott mellettem. Rájöttem, hogy semmi újat nem tudnék mesélni neki Damaszkuszról. Előbb oda kell mennem, és minél gyorsabban. Olyan döntés volt ez, mint a megnyilatkozás. Nem Tarzusz, nem a visszafordulás. Ez fontosabb feladat most. Nekem kell színvallásra kényszerítenem Isztefánosz barátait. Nem úgy, hogy a szokásos módszerekkel faggatóra fogom a két gyanútlan idegent, ezt akkor már túl olcsónak éreztem. Tudatlanként akartam Damaszkuszba menni, hogy így tegyem próbára a küldetésemet. Már csak egy utam volt Jeruzsálemben. Séja a kis csarnokban fogadott. Rövid volt ez az utolsó beszélgetésünk, s végig az volt az érzésem, hogy még így is nehezére esett. Nekem is. S nem is nagyon titkolta, hogy örül a távozásomnak. Abban ugyan nem hisz, mondta, hogy valami komolyabb ügyre akadnék, arról már nekik is volnának jelentéseik, de azért csak menjek.
Neked is jobb lesz egy kis környezetváltozás. Nekünk is.
Még meg is öleltük egymást búcsúzóul, kínos udvariassággal. Végül kaptam tőle egy érclapocskát, hogy igazolni tudjam magamat az idegen városban. Amíg rácsomóztam a köpenyem belső szegélyére, hátratett kézzel nézte a mozdulataimat, mint valami rögtönzött mutatványt.
Egyszerűbb csomót nem is tudsz kötni. Látod, ezzel rontod el.
Azt is csak alaposan érdemes. Arra gondoltam, hogy néhány kísérő...
Azt viszel magaddal, akit akarsz. Aki hajlandó veled menni.
Köszönöm.
Hát akkor jó utat.
Remélem, jó útunk lesz. Még aznap este útnak indultunk, alkonyatkor. Nem búcsúztam el senkitől. A piacon vettem két piros pántlikát, s elküldtem az egyik templomi őrrel, Benájának és Támárnak. Pirosat, ami annyit is jelentett, hogy visszajövök. Nem tudom. A damaszkuszi kapun hagytuk el a várost. Az első magasabb dombról visszanéztem. Mint a leszegett fejű nyáj, úgy préselődtek a házak egymáshoz a szürkületben. Összeszorult a szívem. Lassan hűlnek a kövek errefelé. Nem tudom, hányadik éjszaka ez, de nem is nagyon érdekel. Már nem annyira a cél hajt, mint inkább a konok alázat, hogy végig kell menni az úton. Alacsony sziklaszoros bejáratánál éjszakázunk. Olyan környék ez, ahol biztonságosabb tűző napon célpontnak lenni, mint ilyenkor. Ameddig a tűzfénye elér, rozsdás vörösek az árnyékok. A sziklák is rozsdás vörösek. Csak a mi köpenyünk fehér, mint a Hermon hava. Meghitt, és mégis számkivetett ez a fehér szín most. Kedmach egy bokor alatt gugol és nyög. Különben csend van. Disán keserves arccal ül egy sziklapadon, lepényt rágcsál, duzzadt piros szája tele van sömörrel. Én egy vászon darabkával nyomkodom a sebes talpamat, kegyetlenül feltörte Isztefánosz saruja. Kóré a tüzet piszkálja és halkan dúdol. Míg eljő ama nap, és elmúlnak az árnyékok. Azt hiszem, elégedett vagyok. Nem magam miatt. Annak örülök, hogy saját magukat nem hagyták cserben, pedig felajánlottam nekik az egérutat. Szívesen megyek idegen kísérőkkel is, de először nektek akartam szólni. Mondtam Kedmachnak, és estére már készen állt a négy felmálházott szamár. Most a farukat fordítják a tűz felé. Bóbiskolnak.
Elhangzott Mészöly Miklós, Szaulusz. A 9. részt hallották. Szaulusz, Zajzon Zsolt. Közreműködött Domokos László, Dóra Béla, Hunyadkürti István, Jaskó Bálint, Mózes András, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap 21 óra 30 perckor hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik. Színház műsorával legközelebb holnap 1 óra 3 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.